Sziasztok, ez itt még mindig a Woman Power portrék keret nélkül, benne pedig karrierváltás megfontoltan vagy esztelenül, mikor és hogyan érdemes meglépni, illetve milyen hozzáadott értéke lehet ebben az egészben egy coachnak, és mi a helyzet most a munkaerőpiacon. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a következő egy órában, illetve még egy-két nagyon izgalmas dologról is szó lesz, például az art coachingról, vagy arról, hogy hogyan tudnak érvényesülni a nők a munkaerőpiacon, tehát sok mindenről fogunk beszélgetni. Hamarosan kiderülnek a részletek, viszont már is kezdünk. A stúdióban itt van velem Svéda Dóra, karrier és üzleti coach, a Coaching Centrum alapítója. Szia Dóra, örülök, hogy itt vagy velem.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük a legfontosabbal talán, ugye, hogy egy nagyon változékony, krízisekkel teli világban élünk. Volt a pandémia, ezzel a gyökeresen megváltozott a munkához való viszonyunk, egyáltalán az, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hát mondhatjuk azt is, hogy a járvány, a pandémia teljesen átrendezte a munkaerőpiacot. Hogyan látod, milyen most a helyzet, ugye ezt már magunk mögött tudhatjuk, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden visszatért a régi kerékvágásból.
Így van. Nem csak a munkaerőpiacot rendezték át ezek a krízisek, amelyek körülvesznek bennünket, hanem az emberek biztonságérzetét is megingatták, a hozzáállásukat megváltoztatták. Két tendencia van, ami előtérbe kerül. Az egyik a több lábon állásnak az igénye, hiszen megtapasztalták az emberek, hogy nagy a kitettség akkor, hogyha próbálnak csak egy egzisztenciális lábon állni. És ez ahhoz vezetett, hogy nagyon sokan próbálkoznak vállalkozással, új szakmatanulással, vagy akár egy teljesen más szektorba karrierváltással. A másik pedig az a kevesebb erőforrás miatt, a félelem miatt, a megnövekedett krízis érzet miatt az emberek egy kicsit befeszültek, és hogy, hát egy kicsit ilyen szakmai szlengben azt szoktuk mondani, hogy rosszabb állapotban vannak. Tehát nekünk sokkal több munkánk van abban is, hogy nem csak hogy az állásváltást, a karrierváltást segítsük, hanem hogy felépítsük a hozzánk fordulókat. Önbizalom, önbecsülés, megerősítés, milyen szkíjeik vannak, melyeket érdemes fejleszteniük, ezek azok, amik nagyon gyakran előtérbe kerülnek a munkánkban.
Több vagy kevesebb szerinted most a dolgotok, mint régebben?
Sokkal több.
És milyennek az oka? Tehát a bizonytalanság tényleg ilyen szinten szakemberért kiállt?
Igen, egyrészt a bizonytalanság, másrészt a munkaerőpiac úgy átrendeződött, hogy olyan szakmák jelentek meg, akár ez mindig egy jó példa, amelyeket nem ismernek az emberek. És amikor valaki pálya újrakezdésben gondolkodik, akár gyerekvállalás után, vagy egy betegség után, vagy akár csak kiégett a korábbi hivatásában, és egy szakmát szeretne tanulni, akkor nem biztos, hogy tudja azt a széles spektrumot átlátni, ami lehetőségként megnyílhat számára. Például nagyon sokan szeretnének digitális munkakörökben, IT területen dolgozni, de nem ismerik a belépő szakmákat. Tehát tulajdonképpen a mi feladatunk egy ilyen munkaerőpiaci lehetőség feltárás is, megmutatni azokat a területeket, amelyek vonzók és akár hosszú távon egy fenntartható biztos egzisztenciát tudnak jelenteni. A másik pedig ez a vállalkozói láb növesztése. Tehát, hogy a meglévő munkaviszony mellett hogyan legyek vállalkozó, hogy aki nagyon sokáig dolgozott alkalmazottként, annak ez valóban nehéz, hiszen azt sem tudja, hogy hogyan fogjon hozzá.
Most az jutott eszembe, hogy egy érdekes párhuzam lehet a pszichológus. Sokáig nem volt a köztudatban benne, hogy ér pszichológushoz járni, vagy hogy ér coachhoz járni, hogy ez ügyben mikor és milyen változás történt, ezt te hogyan látod, hát benne vagy már sok éve.
Mi azt látjuk, hogy az emberek sokkal könnyebben kérnek segítséget. Ennek meglepő módon az lehet az oka, hogy nagyon sok olyan tévésorozat van, ami megmutatja azt, hogy nem ördögtől való segítséget kérni, nem sebezhető vagy gyenge az, aki támogató szakemberhez fordul, hanem ez egy katalizáló folyamat, amikor valaki vezet minket abban, hogy újraépítsük vagy felépítsük az új életünket, és az nagyon fontos, hogy mi mindig meghúzzuk a szakmai határainkat, tehát vannak pszichológus kollégáink is, tehát azt látjuk, hogy valakinek olyan nehézsége van, ami már terápiás munkát igényel, akkor mindig irányítjuk pszichológushoz.
De ez milyen jó, hogy mondod, hogy ez egy, ugye egy határterület, és hogy összefonódnak akár a munkai problémák, a magánéleti problémák, és hogy egy nagyon éles határvonalat kell húzni, hogy meddig tart a te feladatod vagy a felelősséged, és a pszichológus pszichológusé nyilván. Tehát, hogy érdemes akkor így a szakembereknek összedolgozniuk?
Igen, vannak olyan esetek, amikor én magam is, vagy a kollégáim kooperálunk pszichológussal, hiszen például, ha valaki pánikbeteg, az nagyon nehezíti a hétköznapi életét, viszont munkára azért szüksége van. Tehát nagyon gyakran az ügyfél akkor jár pszichológushoz a betegség tüneteinek a megszüntetése érdekében, és mellette meg karrierkócshoz, hiszen munkát kell találnia, mert fenn kell tartani
magát.
Igen, amit
mondtad, hogy váltani kell esetleg, vagy akár a vállalkozói létbe, vagy akár csak munkahelyet, és hogy rengeteg kérdés felmerül. Hát beszéltünk a krízisekről, a bizonytalanságokról, és ugye nagyon fontos tudni azt, hogy nem vagyunk egyedül ebben, hogy vannak sorstársaink, és hogy ezt ti mennyire tudjátok így kirakni az asztalra?
Mi azt látjuk, hogyha támogatjuk azt, hogy az emberek szolidarisabbak váljanak, hogy érzékenyebbé váljanak mások problémáira. Nagyon gyakran például, amikor vezetőkkel dolgozunk, akkor egy nagyon fontos skillt, az érzelmi intelligenciát is fejlesztjük, hiszen ez az, ami rányítja a szemét, empatikusabbá teszi a vezetőt arra, hogy a vele dolgozó kollégák milyen élethelyzetben vagy milyen állapotban vannak. És ugye ez nagyon sokszor egy munkahelyen kulcsfontosságú, hogy jó pszichoszociális közeget teremtsen egy vezető. Tehát egyrészt az edukáció, ez egy fontos feladatunk, hogy ezt megismertessük az emberekkel. Másrészt meg, amikor a coachingban dolgozunk, ugye ott egy nagyon fontos része a coaching folyamatnak a kliens vagy az ügyfél erősségeinek a feltárása, és akkor így segítjük azt megláttatni vele, hogy ki veszi körül a személyes környezetében, hiszen hogy ha egy krízisben vagyunk, egy válságban, vagy egy veszteségért minket, akkor nagyon gyakran azt érezzük, hogy egyedül vagy ugye beszűkül az egész életterünk, és olykor már ez is felszabadító az ügyfél számára, hogy meglátja, hogy de jó, hát mások is vannak ilyen helyzetben. Vannak a környezetemben emberek, akikhez fordulhatok, akár csak egy jó személyes beszélgetés miatt is, és ez már önmagában egy emelő tényező tud lenni.
De most azt olvastam valahol, hogy a coach legfőbb eszköze önmaga, nyilván sok minden más mellett, de hogy te ezt hogyan látod?
Nagyon fontos, hogy bármilyen segítő szakmában dolgozik valaki, jó állapotban legyen. Tehát nagyon sokat dolgozunk azon mi is a kollégáinkkal, hogy járjunk szupervízorhoz, pszichológushoz, az önfejlesztéssel ne álljunk le, mert ugye egy támogató szakember egy nap, hogyha 5-6 klienssel dolgozik, akkor a nap végére nem erüljön le, és ezt úgy tudjuk csak megteremteni, illetve az objektivitást úgy tudjuk fenntartani, hogyha mi magunk is rendben vagyunk, mind fizikai, mind szellemi, mind mentális szempontból.
Említetted, hogy sok szakma keletkezik, és ugye sok szakma eltűnt, vagy eltűnik, például jól láttuk ezt a válság, vagy a pandémia idején, amikor hát bizony egy korábbi sikerszakma, akár a vendéglátás, vagy a fuvarozás, vagy a turizmus, a szolgáltató szektor, ne is beszéljünk ugye a kulturális területekről, egyik pillanatról a másikra megállt az élet. Tehát megszűnt az érdeklődés is, akár most a fiatalokban, hogy mondjuk a turizmus, a vendéglátás irány menjenek nagy számban. Tehát látjuk a tendenciákat, hogy igenis hatással van a munkaerőpiacra az, ami úgy nagy egészben történik velünk. Tehát, hogy mennyire lett úgymond más ez a harcmező?
Nagyon megváltozott, és segítjük is egyébként a pályaválasztás vagy pályaorientációs alkalmakkor abban az ügyfeleket, hogy lássák meg azt, hogy digitális munkakörökben milyen lehetőségeik vannak, mert ezt még kevésbé ismerik
az
emberek. Igen, így van. Illetve amikor ugye gyerekekkel foglalkozunk, tehát nagyon sok pályaválasztási alkalmat tartunk például iskolákban, és a szülők nem biztos, hogy tudják segíteni a gyerekeket abban, hogy a munkaerőpiacnak a teljes spektrumát átlássák, hiszen arra van rálátásuk, ami akár az ő szakmájukhoz kapcsolódik, és ez szerintem egy nagyon fontos küldetésünk, hogy ezt a sokszínűséget, hogy milyen új szakmák jöttek létre, milyen, akár azt is, hogy milyen készségekre...
Ezt akartam kérdezni, milyen készségek, kompetenciák szükségesek ehhez.
Igen, hogy milyen készségeket érdemes fejleszteni ahhoz, hogy majd valaki 3-4 év múlva a munkaerőpiacra kilépjen, mert ezekre vannak nagyon izgalmas nemzetközi kutatások.
Ezt akartam kérdezni, hogy a coach honnan tudja ezt, hogy tudsz tanácsot adni, hogyan látsz te 2-3 évre előre?
Mi folyamatosan figyeljük azt, hogy milyen tendenciák zajlanak a világban. Egyébként egy laikus is ezt megteheti, a Világgazdasági Fórumnak vannak nagyon izgalmas kutatásai, ezek ingyenesen hozzáférhető olyan szenáriókat lehet látni, hogy például mely munkakörök fognak eltűnni, tehát hogy az adminisztratív munkaköröket nyilván ki fogja váltani egy csomó digitális...
Újságírók maradnak?
Igen, minden, ami szellemi tartalom, bár most látjuk ugye a mesterséges intelligencia sok minden
sok helyet,
tud,
igen,
de mindenképpen az embereket segítő és az emberekkel foglalkozó szakmák, azok még úgy tűnik, hogy maradnak. Az látszik, hogy ez még nem lesz eltűnő, mert inkább az adminisztratív munkakörök, meg minden, ami gépesíthető és mesterséges intelligenciával kiváltható. Úgyhogy nem kell azért mindenkinek izgulnia, de adminisztratív területre nem nagyon tereljük a gyerekeket, a fiatalokat.
Igen, és hát azt szokták mondani, hogy az egyetlen dolog állandó, az pedig a változás. És erre egy beszédes példa, hogy mondjuk még a válság előtt egy szakács, hogy most mást mondjunk, mint az irodistáka, vagy az irodai munkát, végzettséggel akár menedzseri szintű fizetést lehetett elérni, addig ugye most sokan álláskeresővé váltak. Tehát, hogy kikkel foglalkozol egyébként te leginkább, ez csak egy példa a sok közül.
Hogyha egy mintázatot kellene most így az elmúlt fél évből felidéznem, akkor leggyakrabban az életközépi karrierváltók érkeznek. Ez mit jelent? Ugye a 40-es, 50-es éveikben járók már rendelkeznek elég munkatapasztalattal, viszont sokszor megkérdőjelezik azt, hogy van-e értelme annak, amit csinálok? Van még jó néhány aktív évem, szeretnék kiteljesedni.
Letettem-e eleget az asztalra?
Így van, igen, igen. Tehát elkezdik érték alapon, értékteremtés alapon megközelíteni a saját életpályájukat, még akkor is, hogyha lehet, hogy egy remek, jól jövedelmező munkakörben dolgoznak, ez egy nagyon erős.
Hogy tehetnék-e még többet?
Igen, és ez az értelmes munkavégzés. Így szokták tenni, így közérthető, hogy valami értelmeset dolgozni, mert lehet, hogy egy multinacionális vállalatnál vagyok pénzügyi vezető, de most például volt egy ügyfelem, aki váltott, és középiskolákban, közgazdasági iskolákban lett pénzügyet tanító pedagógus. Tehát nagyon izgalmas.
Tehát, hogy adni, tehát igen, sokaknak igen, ez igen, jön be igen, még ilyenkor pluszba igen. A társadalomnak.
És ez lehet, hogy egy kiégés miatt van, de lehet, hogy csak egy belső fejlődés okozza, de az biztos, hogy ez nagyon gyakori jelenség a mi munkánkban. A másik az élethelyzet miatti váltás, ugye nagyon gyakori a gyermekgondozásból visszatérők, nagyon gyakran fordulnak hozzánk.
Hát hogy olyan inkább a hölgyek.
Jellemzően igen, ugye azért statisztikák miatt főleg nőkről
van. Igen, azért akartam kérdezni, mert az életközépi karrierváltóknál úgy eszembe jutott, hogy mennyire vegyes ott a kép.
Ott teljesen vegyes, teljesen vegyes, tehát ott férfiak is szép számmal jönnek, ott körülbelül 50-50%, nyilván a gyermekvállás az Magyarországon a gyes, az főleg a nőket érinti, és nagyon sokan jönnek a fiatalok. Tehát pályaválasztók, az egyetem előtt állók, a mesterképzésben tanulók, merre menjek tovább, hogyan kezdjem el építeni a karrieremet, ők rendkívül tudatosak, tehát nagyon-nagyon tudatosak.
Hát én inkább már akkor az élet középiekhez tartoznék akkor inkább, de mondjuk, hogyha, és megnyugtattál róla, hogy újságíróra még lesz szükség, de hogyha mondjuk én keresnék most kétségbe esetten egy új területet, vagy egy új állást, ami kiúzna a szorult helyzetemből, akkor mit tanácsolnál?
Mindenképpen először azzal kezdenénk, hogy megnéznénk, hogy mi a fő motivációd, hiszen egész más folyamatot indítunk el akkor, ha valakinek mondjuk az egzisztenciális, tehát a pénzkereset egy fontos tényező, és gyorsan kell egy lehetőleg jó kompromisszumot és egy jövedelmet biztosító állást találnia, meg hogyha valakinek van ideje arra, hogy átgondolja, hogy akár milyen új hivatást tanuljon, milyen új szakmát, akkor ugye teljesen máshogy nyúlunk hozzá, hiszen ahol a kiteljesedés, és az önmegvalósítás a téma, ott más irányt vesz a beszélgetés. Tehát van egy ilyen, van-e időbeli nyomás, van-e egzisztenciális nyomás, mi a motiváció, mert ugye a motivációnak is nagyon sok faktora lehet. Mennyire fontos például a rugalmasság, vagy a jó csapat, vagy az, hogy
vagy otthonról szeretnék dolgozni,
igen.
Hibrid munkavégzés, hogy itt
van.
Is, ott is.
Igen, tehát nagyon sok szempont van, ezeket mind szondázzuk az elején, és ez alapján indítjuk el a folyamatot, és hogyha megvan a motiváció, akkor pedig megnézzük, hogy mire építhetünk, mik azok a nyilván előzetes...
Miben vagyok jó,
igen.
Milyen tapasztalataim vannak,
van.
Milyen szkíjeim vannak, és mi az, amit esetleg meg kell tanulnom, akkor ide is eljutunk ilyenkor?
Igen, ugye vannak olyan ügyfeleink, akik nagyon gyakran kisgyerekes anyukák, akik például az IT szektorba szeretnének váltani, és akkor ott elengedhetetlen egy-egy tanfolyamnak az elvégzése, de vannak olyan karrierváltók, akiknek csak hát rá kell látni arra, hogy mik azok a készségei, képességei, amikben fejlődniük kell. Tehát lehet, hogy csak egy készségfejlesztésről van.
Egy kicsit lökni kell rajtuk,
így van,
egy jó
és
irányba.
Ez lehet egy nagyon egyszerű dolog, mondjuk egy jobban kiállni magamért. hasonlók. Tehát, hogy nagyon sokféle emberi tényező is meghatározza, a személyiség meghatározza azt, hogy valakinek milyen az attitűdje, milyen a környezete, milyen a kapcsolatrendszer. Ugye, akinek nagy kapcsolati hálója van, annak nyilván ez a coachingnak egy fontos témája, hogy hogyan fogja ezt mobilizálni. Tehát ez nagyon változó. Nincs igazából egy-két ugyanolyan coaching folyamat.
Na most, ha már itt tartunk, akkor mennyire lehet ezt egyedül csinálni, és hol van az a pont, amikor viszont egy szakember segítsége szükséges, mert egy csomó mindenre rájöhetek, ahogy mondtad, én is úgy utánolvashatok, megfejleszthetem önmagam egy bizonyos szintig.
Egy érett felnőtt személyiségű embernél, akinél ugye feltételezzük, hogy felelősségvállaló, ott nagyon sokszor egy beszélgetés is elég szokott lenni, tehát, hogy egy, ami informatív, tehát ilyen pragmatikus dolgokról szól, mert nem biztos, hogy valaki tudja, hogy milyen csatornák trendik ma az álláskeresésben, tehát néha elég utána járni annak, hogy milyen csatornákon keressek, ott megnézem, hogy az én munkakörömben milyen lehetőségek vannak, és ezzel már szuper jól el lehet egyedül is indulni. Segítséget jellemzően azok vesznek igénybe, akiknek komplexebb a helyzetük. Tehát van valamiféle olyan elakadásuk, vagy akár olyan rögzült állapot, amiből nagyon nehezen tudnak egyedül kijönni. Vagy pedig nagyon régen kerestek állást, nem tudják, hogy milyen egy önéletrajz, tehát ez is meghatározza, hogy milyen valakinek a munka szocializációja. Az is meghatározza, hogy, és ez lehet, hogy meglepő lesz, hogy valaki képes-e önuralmat, önfegyelmet gyakorolni, és ezt az egész álláskeresés karrierváltást egy munkaként felfogni, hiszen erre nagyon sok időt kell fordítani, mert ugye óriási nagy akárcsak ugye az internet kínálta lehetőségek tárháza, és hogy ezt a sok infót megszűrjük, ez nagyon tudatos, strukturált munkavégzés szükséges, és sokan például azért jönnek, lehet, hogy önállóan tudnának végigmenni ezen az álláskeresési folyamaton, de hogy valaki időről időre nézze rá, hogy hol tart, nem átvéve róla a felelősséget, egyfajta ilyen kísérés, így tudnám ezt megfogalmazni.
És hát gondolom, nagyon fontos, hogy mennyi idő alatt sikerül megvalósítani a céljainkat, a terveinket, és esetleg ebben ezt lehet felgyorsítani.
Így van,
akár,
igen.
Mert egyedül is lehet, hogy rájövök, meg a végére járok, meg beadom, és megpályázom, és megnyerem az állást, de mennyivel egyszerűbben is lehetne.
Igen, illetve még egy érzékeny témát itt behoznék, hogy az emberek egy része nem biztos, hogy rálát a saját vakfoltjaira. Tehát nekem is volt már olyan ügyfelem, akivel muszáj volt arról beszélni, hogy a kommunikációja szociális helyzetekben rendkívül kellemetlen. Nem tud egy barátságos arckifejezéssel odafordulni másokhoz, hanem egy ilyen mufurc vagy mogorva, és hogy egy állásinterjún ezen változtatni kell.
Ez nem szerencsés, igen.
De hogy ezt nem látja magáról, és milyen jó, hogy én ezt vissza tudom tükrözni, nyilván nem konfrontatívan az arcába tolom, de hogy meg tudom neki azt mutatni, hogy egész
jobb
más,
lenne, ha.
Így van, hogyha ezen változtat. Uh-huh. És akkor még most csak egy példát uh-huh. mondtam erre.
Igen, tehát sok eszköz és sok lehetőség van a kezetekben. Egyébként, ha már erről beszélünk, akkor te miért lettél coach? Tehát, hogyha jól tudom, HR-es vagy HR szakközgazdászként végeztél? Tehát
igen.
Nem teljesen a coaching iránya volt a cél.
Nem, egyáltalán nem. Viszont engem nagyon elkezdett foglalkoztatni, az vezettem sokáig egy non-profit szervezetet, ahol női karrierprogramokat valósítottunk meg, és nagyon beszippantottak a történetek a karriertanácsadásnál, és kerestem valami olyan eszközt, ahol nagyon profin tudok hozzányúlni ezekhez a támogató beszélgetésekhez, hogyha nagyon nehéz helyzetben lévő emberekkel dolgozom, hogy egyfajta ilyen lelki önvédelmem legyen ehhez, hogy hogyan tudom akár a nap végére megőrizni a saját mentális és érzelmi energiáimat, és nem merüljek le attól, hogy egész nap emberekkel foglalkozom.
És ezért kezdtél ezzel a területtel
ezért, igen,
foglalkozni.
És ez nagyon-nagyon be is szippantott.
Uh-huh. Igen. Mennyi ideje vagy már coach?
Most már 14 éve kezdtem uh-huh. el, és kisebb-nagyobb megszakításokkal. Volt, amikor, ahogy mondtam az elején, hogy fontos, hogy a coachnak is jól kell lenni. Volt nekem is egy olyan kis szünet, amikor azt éreztem, hogy most nem szeretnék egyénekkel foglalkozni. Most inkább csoportokkal, illetve akkor építettem más, saját magam számára is más egzisztenciális lábakat, és akkor ez lefoglalt. Tehát Talán ez nagyon izgalmas a mi munkánkban, hogy egy nagyon rugalmas, nagyon sok területen lehet alkalmazni, és ugye maga a munkavégzés is rugalmas, tehát lehet benne egy kis szünetet tartani, és aztán újult elővel ismét újra kezdeni.
Tartsunk egy kis szünetet, és akkor folytassuk innen. Beszélgettünk, és még beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan keressünk állást, hogy mik az erősségeink, hogy miben érdemes változtatnunk, és hát ugye előrevetítettük, hogy azért a nők helyzetéről is beszélgetünk a munkaerőpiacon, illetve az ART coachingról, ami engem nagyon érdekel, hogy ez, ebben te mit gondolsz, illetve hogyan képviseled ezt a területet. Svéda Dóra karrier és üzleti coach, a Coaching Centrum alapítója a vendégem. Maradjatok, hamarosan innen folytatjuk.